szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Borsodabói Zemplén vármegyében 35 hátrányos helyzetű községben működik a felzárkózó települések program. Újabb testvérvárosa lett 60-nak. Egyre több a hód Egerben is. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A felzárkózó települések programot 5 évvel ezelőtt indított el a kormány. 2024-ben már 178 kis településen 29 civil és egyházi szervezet munkatársai végzik szolgálatukat, ami példanélkülálló összefogást jelent a felzárkózás segítő programok történetében. A leghátrányosabb helyzetű falvakban 1000-nél is több szakember és szociális segítő végez mindennapos munkát, a helyszínen nyílt jelenlétpontokról kiindulva. 40 kis településen indultak újra a korábban megszűnt orvosi rendelések, és 21 szociális naperőmű épült, hogy a szegénységben élő kisgyermekes családok ne maradjanak fűtés nélkül. Borsodabói Zemplén vármegyében 35 hátrányos helyzetű településen működik a program. Többek között Fulókércsen, Járdánházán, Sajókazán, Szendrőben, Szalonnán, Perkupán, Vizsolyon és más településeken is. A részletekről Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
Egy kormányhatározat sorolja fel a Magyarország 300 legszegényebb települését. A KSH kifejezetten erre készített a mutatót, ami nagyon komplex, rengeteg szempontot figyelembe véve állították össze a 300 legszegényebb települést, tehát messze nem csak a vásárlóerőt vették figyelembe, hanem olyan tulajdonságokat is, mint például a komfort nélküli házak aránya, a 8 általános el nem végzett lakosok aránya, a dolgozók nem dolgozók aránya, a helyben zajló bűncselekményeknek a számát, a koraszüléseket, egyéni nevelésű igényű gyerekeket az általános iskolákban, a továbbtanulási arányokat. Tehát rengeteg-rengeteg olyan szempontot vettek figyelembe, ami összességében azt mutatja meg, hogy az adott településen élő emberek mennyire tudnak élni az élethozta lehetőségekkel, és ahol nagyon meg vannak fosztva ezektől, tehát nincs sok esély arra, hogy tovább lépjenek, csak inkább a leszakadás jellemzi a mindennapokat, és a problémák olyan súlyúak, hogy önmagukba pénzzel nem lehet már megoldani őket, mert hiába érkezik esetleg pályázati forrás a településre, nem fog megváltozni az ott élő embereknek az élete. Ezeket próbálta a Fonti Statisztikai Hivatal mérhető mutatók alapján csoportosítani, és a felmérésnek az eredményéből nevesített aztán a kormányhatározat 300 települést. Ez a lista már 2019 óta rendelkezésre áll, a magyar közönyben megtekinthető. 2019. július 5-én pedig megjelent az első kormányhatározat, ami a 300 legszegényebb település felemelésére meghirdetett felzárkózó települések programnak az elindításával kapcsolatos feladatokat nevezte meg. Óriási feladatról van szó, amire egyszerűen nincs kapacitás, hogy mindenhol egyszerre elkezdődjön. Tehát 5 évvel a program elindulása után még a 300 településből még mindig csak 178 helyszín az, ahol ez a program már működik. Az első évben 31 helyszínen indult el, a második évben csatlakozott hozzá további 36 település, aztán utána a résztvevő települések köre 118-ra bővült, idén most 178 helyszínen zajlik a program, és hát a következő másfél-két évben meg fog jelenni mind a 300 településen. Milyen programelemek indulnak el az első hónapokban? Az a szociális diagnózis alapján dől el. A 178 helyszínből, ahol ugye már zajlik a program, 35 település található Borsod megyében. Hangony, Borsod, Szergyek, Arló, Járdánháza, Sajókaza, Szendrő, Szalonna, Perkupa, Vizsoly, Hernádvécs, Hidasnémeti, Rakaca, Bódvaszilas, Végardó, Gadna, Szakácsi, Felsővadás, Baktakék, Sejeb, Szemere, Fulókércs, Köntruszka, Vilmány, Novaidrány. Ezek a települések azok, ahol már most zajlik a program. Van, ahol már évek óta, van, ahol idén indult. Ami mindenhol közös, az a legkisebb gyerekekről szóló programelemek, tehát ott a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a feltérképezése, a 3 évnél fiatalabb kis vagy kisebb gyermeket nevelő családoknak az összeírása, az ő körülményeiknek a megvizsgálása, tehát ha például beázik a házuk, muszáj legalább egy szobát olyan állapotba hozni az ő otthonukba, ami méltó és egészséges környezet az ilyen kicsi gyerekeknek, hogy otthonaként szolgálhasson egyáltalán. Tehát nagyon sok, például 1000-nél több háznak a beázó tetejét csinálta meg ez a program, ingyen és bérmentve, tehát ez nem azt jelenti, hogy felújította a lakásokat, ahol ezek a családok laknak, hanem nagyon jellemző például, hogy megcsúszik egy cserép, vagy eltörik a pala, vagy valami cél megbontja valahol a tetőt, az emberek nem tudják megcsinálni. Nézik, hogy ahol beázik a tető, ott esetleg tesznek alá lavort, vagy odébb költöznek alóla, elveszik alóla a holmiaikat, de úgy marad, és hogy egyre jobban beázik, egyre inkább romosodik a ház, és egy idő után életveszélyessé válik, vagy alkalmatlanná válik arra, hogy lakjanak. De nyilván hiányzik a tudás, nincs rá pénz, azt se tudják, hogy hol kezdjenek hozzá ennek a problémának a megoldásához. Tehát azt mondom, hogy ez a program mindenhol a 3 évnél kisebb gyermeket nevelő családoktól indul el, és aztán szép lassan végigér a falun, és hát nyilván évek alatt egyre több és több elemet épít be a mindennapos működésébe. A kertek felásásától kezdve a munkahelyteremtő vállalkozásokig itt nagyon tágasak a lehetőségek a idővel.
Újabb mérföldkövet ünnepel 60 a testvérvárosi településeivel kapcsolatban. Horváth Rihárd a település polgármestere és Szilágyi Zoltán Bihar község polgármestere ünnepélyes keretek között írták alá a Parciumban található településen a testvérvárosi megállapodást, Fekete Gábor összeállítását hallják.
Bihar községbe látogatott 60 delegációja, az önkormányzat tagjai, valamint a Gáspár András Bajtársi Egyesület képviselői. A városvezető és Szilágyi Zoltán Bihar polgármestere még októberben kötöttek a 60-i városházán egy együttműködési megállapodást és együttműködési szándéknyilatkozatot. Most azért érkeztek a községbe Horváth Rihárd polgármesterék, hogy a két polgármester ünnepélyes keretek között is aláírja a testvérvárosi megállapodást. Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Minden egyes ilyen kapcsolat nekünk ad többet. És nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. És nagyon szépen köszönöm, hogy ez a lehetőség létrejöhetett, és nagyon szépen köszönöm Gáspár András Egyesület tagjainak és vezetőségének, hogy segítettek minket ebben a folyamatban, és hogy itt vannak.
Biharnak 60-i vonatkozása is van, hiszen Gáspár András honvéd tábornok, a 60-i csata vezénylő parancsnoka volt, az aradi börtönből szabadulva itt élt és hunyt el. Erről a bajtársak minden évben megemlékeznek a Pátriumi településen. Szilágyi Zoltán Bihar polgármestere az eseményen úgy fogalmazott, hogy a települések között a kapcsolat több, mint formális megállapodás.
Azon vagyunk, hogy minél jobbá tegyük és szebbé tegyük ezt a kapcsolatot, sűrűbbé tegyük ezt a kapcsolatot. Ez a kapcsolat 2015-ben alakult ki. A Gáspár András Egyesület 60-i delegációja és Bihar község delegációja között, és egy olyan őszinte jó emberek találkoztak egymásra, hogy ezt hála jó Istennek a mai napon papírra is tudtuk tenni, és le is tudtuk írni, és alá is tudtuk írni.
Horváth Rihárd polgármester pedig azt mondta, hogy ez egy kölcsönös gyümölcsöző kapcsolat, hiszen lehetőség nyílik egyebek mellett a kulturális és társadalmi értékek megosztására is.
Minden egyes ilyen kapcsolat, minden egyes ilyen testvértelepülés, amely a történelmi Magyarország területén fekszik, az nem csak a két településnek szól, és nem csak a két település emberének szól, hanem az összmagyarságnak szól, hiszen ezzel meg tudjuk erősíteni azt a kapcsolatot, amelyet egyébként a történelem és a határok szétszakítottak.
A 60-i delegációnak a látogatás során megmutatták a bihari községházát, és a falunapra is ellátogattak.
A magyar hímzésekről is tanulnak az Art Camp résztvevői 60-ban, ugyanis az elmúlt héten ismét művész találkozó zajlott a városban. A rendezvény főként a művészetről és az alkotás öröméről szól, azonban emellett a résztvevők jobban megismerhetik 60-t és a magyar kultúrát is, Fekete Gábor összeállítását hallják.
Már javában tart az ArtCamp 60-ban, ahol minden az alkotásról és a művészetről szól. A tábor idei különlegessége, hogy a különböző festmények, rajzok és térbeli installációk mellett a hímzés is kiemelt szerepet kapjon. A rendezvény résztvevőinek egy része a 60-i Lajos Múzeum könyvtártermében alkott, ahol a különböző hímzés minták megvalósításáról tanulnak. Szényei András alpolgármester azt mondta, hogy a táborba ellátogatott Csucsui Harumi japán brácsaművésznő is, aki már többször járt 60-ban. Néhány évvel ezelőtt például egy kézzel készített brácsát is adományozott a Kocsis Albert zeneiskolának, és hangversenyt is tartott a városban.
A másik hobbija a zene mellett a magyar népművészet. Jobban ismeri a magyar hímzéseket, mint nagyon sokan itthon. Tegnap éppen Mezőkövesden voltunk, ott is otthonosan mozgott a hímzés technikák világában, de a Kalocsait és Beregit többi nagyon jól ismeri, bejárta az összes tájat, összes olyan központot, ahol ilyennel foglalkoznak.
Az alpolgármester hozzátette, hogy a művésznőnek nem ismeretlen a magyar kultúra, ugyanis Tokióban hímző szakkört vezet, ahol egyebek mellett a magyar motívumokról is, kidolgozásáról is tanulnak. Az idei ArtCamp eseményre például több tanítványát is elhozta, akiket a 60 hímzőkör most segít.
Nagy viselet, az is érdekes, és többi hímzés is nagyon szépek, és Fredis, hímzéshoz szükséges anyag, Japánban nem kapható, azért itt tudunk tanulni, hogy kell hímezni.
Egyre több a hód, ha nyitott szemmel járunk, akár az Egerpatakban is megfigyelhetjük őket. Bár nemrég elterjedt, hogy egy budapesti nőt hód harapott meg, ne pánikoljunk, nem ez történt, ezektől az állatoktól nem kell félnünk. Eger és környékén 4-5 éve vannak jelen a hódok, melyek a Tisza felől érkeztek térségünkbe, számolt be a TV Eger. A szakemberek szerint a lakosságra tehát nem jelentenek veszélyt, de a gyümölcsfáinkat érdemes megvédenünk a rágcsálóktól. A Bükki Nemzeti Park szakemberei szerint a gyümölcsfáinkat úgy védhetjük meg legjobban és legegyszerűbben, ha körbekerítjük a területet, de ha annak nagysága miatt például erre nincs lehetőség, akkor egyenként körbe lehet tekerni dróthálóval a fák törzseit. A patakmederben pedig egyre többet láthatjuk ezeket az állatokat. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de emellett erőteljes gomoly felhőképződése és fátyol felhőkre is számíthatunk. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-19, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 23-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Közös képzéseket indít az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és a Soproni Egyetem. Beregszászból, Ungváról és Ivano-Frankiszkból érkeztek tanulók Nyíregyházára. Második alkalommal rendezték meg a Sóstói Múzeumfaluban a MÁV Volán csoport családi napját. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Közösen indít mesterfokozatot nyújtó osztatlan gyógytestnevelő tanár és tanító alapképzési szakot az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és a Soproni Egyetem. Erről írt alá megállapodást a két intézmény rektora a mai napon Egerben. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Egri Egyetem rektora kiemelte, a Soproni Egyetemmel kötött együttműködés révén nem csak Egerben bővül a képzési kínálat, hanem Sopronban is elindulhat a tanítóképzés. A rektor hangsúlyozta, a két intézmény nem versenytársként tekint egymásra, hanem azonos célért, a pedagógus utánpótlás biztosításáért dolgoznak.
Mind a Soproni Egyetem, mind az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem az ország egyik meghatározó tudásközpontja, csak az egyik a nyugati határszélen, mi pedig itt Kelet-Magyarországon. Alapvető elvi hozzáállása az mindkét egyetem részéről, hogy egymást segítsük. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek ugyan 17 osztatlan tanárszakja működik, 80 féle párosításban, de gyógytestnevelő szakunk eddig még nem volt. Azért egy-egy szak elindítása, akkreditációja mindig humán erőforrás bővítéssel jár. Ezt most meg tudjuk úgy valósítani, hogy a két egyetem közösen akkreditáltatja, erre lehetőség van a magyar akkreditációs szabályok szerint, hogy közösen akkreditáltatja a gyógytestnevelő tanárszakot. És ez elindul Sopronban is, Egerben is, közös képzésben. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem a másik szak, ami miatt ez a megállapodás létrejött, az, hogy ugyan az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen már saját jogon működik tanítóképzés, de most segítünk abban, hogy közös képzés keretében Sopronban is elindulhasson ez a képzés. A közös képzésekhez kapcsolódhatnak közös kutatások, és fontos az, hogy mindkét egyetemnek a előnye származik ebből az együttműködésből, hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak az egyetem érdekeit szolgáljuk, hanem a nemzetet szolgáljuk azzal, hogy a felmerülő pedagógus hiányt azt pótolja a két egyetem képzések kerete által is.
Professzor dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a közös munka révén Sopronban sok-sok év után újra hazatérhet a tanítóképzés, s a jövőben e szakot is kínálhatják a jelentkezőiknek.
Két olyan vidéki egyetemről beszélünk, az Egri Eszterházi Károly Egyetem, illetve a Soproni Egyetem esetében, ahol a képzések minőségének az emelése a cél. Olyan vidéki egyetemi városokról, központokról, oktató és egyéb képző intézmények a pedagógiában már évszázadok óta jelen vannak. Mondhatnánk, hogy mind a kettő iskolaváros és iskolateremtő város is. Sopronban például a II. Világháború előtt több területen, orsóita, katolikus és evangélikus területen is volt tanítóképzés. Tehát ezzel a megállapodással, amit az Egri Egyetemmel közösen ma aláírtunk, ezzel visszatér a hazájába a tanítóképzés. Ennek nagyon örülünk, és reméljük, hogy Sopron pedig a gyógypedagógia testnevelő tanárképzésben fog tudni hasonló módon segíteni. Még talán azt ki kell emelnünk, hogy azért is ez a megállapodás, mert azt a fajta erkölcsi és érték emelő rendet szeretnénk erősíteni, amelyet a kereszténység képvisel, és a Soproni Egyetem számára is már az óvodapedagógus képzésben is ez a mi kiemelkedő. Úgyhogy erről is köszönöm Excellenciás Jézsak atyának, hogy támogatta, hogy a két intézmény létrehozhassa ezt a közös képzést. Mi ezeken az erkölcsi útvonalakon a nemzeti és hazai képzésben kiemelkedő képzéseket szeretnénk majd létrehozni közösen. A Soproni Egyetemnek jelenleg 4 kara van, illetve egy kutatóintézete, az Erdészeti Tudományos Intézet, mikor jogállású, tehát így összesen tulajdonképpen 5 fő ágon végezzük a munkánkat. Jelen pillanatban 3500 hallgatója van az intézménynek, reméljük, hogy holnap újabb sikeres felvételi kapcsán majd újabb hallgatók érkeznek, és bízunk benne, hogy a körülbelül a 4000 fős hallgatói létszámot hamarosan elérjük, amit a Soproni Egyetemnek az egyetem esetében optimálisnak mondhatunk.
Második alkalommal rendezték meg a Sóstói Múzeumfaluban a MÁV Volán csoport családi napját. A rendezvények országosan 4 helyszínen zajlottak, Budapesten, Szolnokon, Nagykanizsán és Nyíregyházán, amely a legnagyobb rendezvény volt. Sztárfellépők, koncertek, családi vetélkedők, főzőverseny, nyereményjátékok, de mindenek előtt jó hangulat és baráti találkozások várták a dolgozókat. A részletekről Steininger Zsoltot, a MÁV ZRT humán erőforrás vezérigazgató helyettesét hallják.
Irdatlan nagy munkavégzés az, hogy egyébként az országba az utasokat elszállítsuk minden nap, ünnepeken, esőben, hóban, éjjel-nappal, és azt gondolom, hogy ez az a nap, amikor egyébként egy kicsit meg tudnak állni ünnepelni, tudják erősíteni egyébként azt a kollektív értéket, és hát amikor egy személyszállító társaságnál a vasutat és a közutat összevonják, akkor azért nyilván oltatlanul vannak ellentétek. Ezek a típusú rendezvények azok, amik egyébként ezeket segítenek elcsimítani, és én azt gondolom, hogy egyre erősebb kapcsolatok alakulnak ki a két szakma között. Nagyon fontos, és ugye azért, ha figyelembe vesszük a mai munkaerőpiacot, akkor egyre nehezebb egyébként a fiatalokat a vasút és az autóbuszos közlekedés irányába orientálni. Nyilván azok, akik már egyébként betekintést nyertek a cég működésébe, őket egy kicsit Moldova Györgyet idézve megcsapja a mozdony füstje, és az a fajta kötődés alakul ki, amit egy kívülálló nehezen ért meg. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű juttatás egyben a munkavállalók részére, de törekszünk egyébként nagyon sok ágon a munkavállalóinknak a elkötelezett szolgáltatását és szolgálatát meghálálni. Ez azoknak a rendezvényeknek az egyike, és nagyon örömteli egyébként, hogy Nyíregyházán 6700 fővel a legnagyobb vidéki rendezvényről beszélhetünk.
Beregszászból, Ungváról és Ivano-Frankiszkból érkeztek tanulók Nyíregyházára testvérvárosi kapcsolat és humanitárius segítségnyújtás keretében. A táborozó kárpátaljai gyerekek és családjaik szinte kivétel nélkül áldozatai a szomszédos országban zajló háborúnak. A 36 fős csoport táborozását partnerként az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat is segítette. A részletekről Jászai Menyhértet Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
A program kicsit időben messzebb nyúlik, ezek 2022-re a háború kirobbanásának időpontjára, amikor is Nyíregyháza aktívan kivette és azóta is kiveszi a részét a menekültek ellátásából, mikor milyen formára volt szükség. És több olyan programot is indítottunk, amely akár Magyarországon, akár az Ukrajnában élő lakosságnak az életkörülményét javítja. Tehát ez nem egy újdonság, egy most indult aktó program. Tavaly indítottuk ezt a konkrét programunkat, amikor olyan gyerekeket táborozhatunk Nyíregyházán térítésmentesen a testvérvárosainkból, akiket háborús traumaért, szülőelvesztése vagy egyéb más problémák. Tavaly Ivano-Frankiszk testvérvárosunkból jöttek gyerekek, az idei esztendőben Ivano-Frankiszk, Ungvár és Beregszász, összesen 30 gyermek, 6 fő kísérővel.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat 4. vasárnapi napján Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök tartott előadást, majd a kis csoportos beszélgetések után ünnepi szentmisét celebrált. A találkozó zárónapja egyben az Egerszalóki templom búcsúja is volt, így a Kármelhegyi Boldogasszony közbejárását is kérték a résztvevőkért és az otthon maradottakért is. Fábri Kornél arra buzdította a részvevőket, imádkozzanak a szűzanyához Magyarország és Európa békéért, hogy Európa újra békét találjon, hogy ne folyjon több vér, hanem mi is és a következő generációk is egy békés, egyre szentebb országban élhessenek. 4 napra tehát újra összejöhettek a fiatalok Szalókon, a lelki erőműben. Idén is nagy sikerrel zajlott az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat, múlt hét csütörtöktől vasárnapig. Hagyományosan Kerényi Lajos atya előadásával kezdődött a program. A nyitó szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt, aki homiliájában Szalók mottójára utalva Szent Józsefről és arról elmélkedett, kit is hívunk igaz embernek a mai világban. Szent József igaz volt abban állt, hogy mindig éberen és nyitottan fogadta Isten üzeneteit, amelyeket álmában küldött neki, és egyre inkább megtanulta rábízottakért, Máriáért és a kis Jézusért élni. Ki tehát az igaz ember? Az, aki képes másokért élni, fogalmazott a főpásztor. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alatt kerekasztal és csoportos beszélgetésekkel, koncertekkel várták a fiatalokat, valamint minden nap szentmise is volt a programban, amelyeket élőadásban közvetített a rádiónk, és követhető volt a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A záró szentmise végén pedig Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens mondott köszönetet a szervezőknek és az idei szalókra ellátogatott résztvevőknek, valamint bemutatta a gyerekszalókon készült alkotásokat. Ezután hálát adott a Máriás búcsú végén az idei szaló fő példaképének, Szent Józsefnek, majd bejelentette a jövő évi Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat időpontját, amely 2025. július 10-től 13-áig tart majd. Teljes búcsút nyernek, akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját. Ez alkalomból július 28-ára az apostoli penitenciária teljes búcsút kínál az időseknek és azoknak a híveknek, akik a bűnbánat és a szeretet lelkiségétől indítatva részt vesznek a különböző szentmiséken szerte a világon. Hasonlóképpen a betegeknek, az őket ápolóknak és mindenkinek, aki nem tudja elhagyni lakóhelyét, de lélekben csatlakozik a szertartásokhoz. Idén július 28-án ünnepeljük a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Ferenc pápa hívott életre. A 2024-es világnap témája Ne hagyd magamra öregkoromban, a Zsoltárok könyve alapján. Erre a napra az apostoli penitenciária tehát teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett, úgy mint szentségigyugnás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékaira. Angelo de Donatis bíboros főpenitenciáriust látta el kézegyével a dekrétumot, amelyet Kezin Joseph Ferrel bíboros, a világiak család és élet dikasztériumának prefektusa kérvényezett azért, hogy növelje a hívők áhítatát és előmozdítsa a lelkek üdvösségét. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik július 28-án kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek, fogyatékkal élők. Teljes búcsút nyerhetnek, ha a lélekben elszakadnak minden bűntől és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése, a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyosokból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, különösen miközben a média közvetíti a szertartásokat. Az isteni kegyelem elérésének megkönnyítésére a lelkipásztori szeretet által az apostoli penitenciária arra kéri a papokat, akik rendelkeznek a gyónás meghallgatásához szükséges felhatalmazással, hogy készségesen és nagy lelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásához. A nagyszülők és idősek 2024-es világnapja az imádság évében zajlik, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, hogy segítse a katolikusokat a 2025-ös szentévre való felkészülésben. A pápa 2021-ben alapította a világnapot, amelyet július 4. vasárnapján ünnepel az egyház, Szent Joachim és Szent Anna Jézus nagyszülei liturgikus ünnepe közelében. Célja, hogy a katolikusok szerte a világon szánjanak időt az időskorúakra, gondolkodjanak el a nagyszülőktől kapott nagy örökségről és bölcsességről. A világnap idei témája a magány, ami sajnos sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai. Július 28-án vasárnap Szent Anna búcsú lesz a Gilitka kápolnánál Bélapátfalván 11 óra 30 perctől. Bélapátfalváról a kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek majd. A kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapátfalváról a Bartók Béla 4. Béla utcák kereszteződésében lévő kereszttől. Lőrincén is július 28-án tartják a Szent Anna búcsút. Az ünnepi szentmisét 10 órakor kezdődik az Agyva folyó partján lévő kápolnánál, amelyet Buda Péter plébános teológiai tanár mutat be. Ennek keretében megáldják a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinci hívek szeretettel várják a kedves zarándokokat. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet 3300 Eger, Foglár utca 6 szám. Az ideje augusztus 12-én hétfőn 18 órától, 15-én csütörtök ebédig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a CZ-vel írt locitamas76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Idén 8. alkalommal várja a résztvevőit a tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén Tiszafét, holnaptól július 24-től 28-áig Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a szentmiség, szentségimádás, keresztút, előadások és kis csoportos beszélgetések garantálják. A vízikalandok, strand és más tavi szórakozás mellett a sportolás teszi tehát pihentetővé a náluk töltött időt, és ad lehetőséget arra, hogy testileg is felüdüljön az ember. Így nagy szeretettel hívnak minden 18 és 30 év közötti fiatalt, akik egy családias, de annál aktívabb közösségben szeretnének eltölteni pár napot. Ünnepi szentmise és körmenet lesz a Szentkút völgye boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából majd augusztus 20-án az ecsédi Szentkút völgye boldogasszony kápolnában. Az ünnepi program részeként 16 órától fogadják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől Mária köszöntő énekek Köles Éva népdalénekes előadásában, 17 órakor aztán érseki szentmise és körmenet következik, a jubileumi szentmisét Ternyák Csaba EGRI érsek celebrálja. Szeretettel várnak mindenkit. Évről évre erősödik az Ágota tábor. Idén mintegy 800 gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermek és fiatal vehet részt a találkozón, mondta el a gondoskodás politikáért felelős államtitkár a Bács-Kiskun megyei Tasson. Fülöp Attila, az Ágota Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltatója által megrendezett állami gondozottak országos találkozóján a 27. Ágota tábor megnyitóján beszélt. Elmondta, a kormány azon dolgozik, hogy minél biztonságosabb és minél jobb körülmények között lehessen élni a gyermekvédelemben is. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa szerint közösségben lenni és egymásra figyelni jó, mert akár felnőttekről, akár gyermekekről van szó, mindannyian csak kisebb vagy nagyobb közösségekben tudjuk magunkat jól érezni és kiteljesedni. Kisrigó László, az Ágot Alapítvány fenntartó és támogató Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke arról beszélt a megnyitón, az alapítvány és a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató segítői, támogatói, illetve önkéntesei az elmúlt években megtapasztalhatták, valamilyen módon részeseivé váltak egy igazi közösségnek. Az Ágota tábor résztvevői pedig azt tapasztalhatják meg évről évre, hogy nem csak egy igazi közösség, hanem egy valódi család fogadja be őket, tette hozzá. Mint elhangzott, a tábor programjain mintegy 800 gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermek vehet részt, akikkel segítő szakemberek, pedagógusok és terapeuták, valamint képzett önkéntesek foglalkoznak. A tábor 10 napját színvonalas élményprogramok színesítik. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az EGRI érseki palota turisztikai látogatóközpont Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésői alatt készült szűzanyábrázolások, árpádházi szentek, a keresztúr stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott, de negyed évszázad távlatában is van olyan alkotás, ami szívéhez a legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor, Mátra Szent Imre plébániai kormányzója a megnyitón Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott, az igazi művészet kalauz elveszett mindannyiunkat Istenhez. A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az alkalmazáson keresztül, a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien, a viszont hallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Thank you.
régió sportja.
A DVTK NB1-es labdarúgó csapata leigazolta a horvát kapus Karlo Šentićet. A Nagy Borsori Horgász Egyesület három Miskolc közeli tavon gazdálkodik, de még sehol nem okozott halpusztulást a nagy hőség. A nyíregyházi ökölvívó Kovács Rihárd napokon belül szorítóba lép a párizsi olimpián. Július 26-a és 28-a között helyű keresztúrban rendezik az Expert FPS vitorlás kupát. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVTK NB1-es labdarúgó csapata bejelentette, hogy a horvát kapus Karlo Šentić a piros-fehérek játékosa lett. A 23 éves sportoló tavaly nyáron egy évre kölcsönbe érkezett a DVTK-hoz, de télen távozott, az Ordabasi játékosa lett. Ám a kazak bajnoki címet és ezzel bajnokok ligája szereplést kiharcoló együttesben nem jutott szóhoz, egyetlen percet sem védett tavasszal. Šentić több mint három hete ismét csatlakozott a DVTK-hoz, az ausztriai edzőtáborban is ott volt és mérkőzéseket játszott. A Nagy Borsodi Horgász Egyesület három Miskolc közeli tavon gazdálkodik, de még sehol nem okozott halpusztulást a nagy hőség. Ez betudható annak is, hogy a tavaik bányatavak így mélyebbek az átlagnál. A nyári horgász szezonról Juhász Zoltánt, a Nagy Borsodi Horgász Egyesület alelnökét hallják.
Csorvatelepi egységes tórendszer tartozik az egyesületünkhöz. Felső Zsolca határában a házgyárító, Szélmalomtúgy biztos mindenki ismeri, hogy 37-es út mellett a Szélmalom van, illetve a Kárpent-Kárp horgász tóhelyű keresztúrban. Ez egy ilyen privát jellegű tó, ami kifejezetten exkluzív horgászatra született, úszóházakról lehet pecázni. Ezek tartoznak hozzánk, közel 300 hektáron gazdálkodik már az egyesület. Igen, dübörög a horgász szezon. Azt gondolom, hogy akinek van egy kis szabad ideje és jó időre kikapcsolódásra vágyik, akkor és szereti a környezetet, akkor a vízparton van a helye. Nyilván itt a kánikula időszak is. De itt azonban már, hogy a víz ugyan hűsülésre alkalmas, de nagyon-nagyon veszélyes közeg. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogyha bárki is csak a bokáját logatja vízbe, fürdeni nálunk egyik tóban sem szabad, de ha bárki csak a bokáját is logatja vízbe, akkor ez fokozott óvatossággal tegye. Bányagödör, bányamederről van szó, tehát bárhol megcsúszhat a mederfal és lecsúszhatunk a mélyebb vízrétegbe, úgyhogy én mindenkit óva intenék ettől, illetve arra kérek mindenkit, hogyha ilyet lát, akkor hívja fel a horgásztársa, barátja, vagy csak egyszerűen az ott lévő ember figyelmét, hogy ne tegye, ne menjen bányatóba. Főleg nem itt a vaingban, mert egyébként ott egyébként is fürdeni tilos, halőreinkkel is ellenőrizzük ezt. Egyébként a vízterületek hosszú-hosszú évek elteltével most a legjobb állapotban vannak. Nyilván rengeteg eső volt, a talajvíz mindenhol magas, és soha nem látott vízszinten vagyunk a Csorbatónál is. Ez gyakorlatilag a mi szempontunkból, a horgászat szempontjából, az egyesület, a egyesületet szeretők szempontjából azért nagyon fontos, mert a halak végre le tudtak ívni saját természetes közegükbe, ami nagyon-nagyon segíti a mi munkánkat. Tehát most mi eddig is telepítettük nyilván a tavakat, ezután sem fogjuk csökkenteni a mennyiséget, sőt, megpróbáljuk még növelni a mennyiséget. Nagyon jó, nagyon erős tagságunk van. A gazdálkodásunk is így teljesen tökéletesen rendben van, viszont ezzel még extrán hozzásegít minket is a természet ahhoz, hogy még több hal legyen a vizekbe. Most nagyon sok helyen, ha csak egy pici etetőgombócot bedobnak a vízbe a horgásztársak, akkor már is látják, hogy rengeteg ivadékhal van, ponty, keszeg, kárász, úgyhogy nagyon-nagyon jó időszak elé néz, és nagyon izgalmas időszak elé néz az egyesület. Most azt jelenti azt, hogy gyakorlatilag ezek a halak már jövőre 30-40 dekások is lehetnek. Most látjuk, hogy a tavasz ívások közül van már több 3-5 centis, tehát egész jól tartja el és szaporítja a halakat nekünk most a víz, úgyhogy nagyon örvendetes időszak ez nekünk most. Telepítés ütemtervünk ugye mindig megvan és előre szabott a küldöttgyűlés, és mindig jóvá hagyja ezt. Tehát gyakorlatilag piaci pontyot telepítünk, ugye nyilván a legtöbb horgász pontyra vadászik, és a ponthúst kedveli, viszi haza, illetve aki kecserüliz módszert pecázik, az örül majd a nagyobb pontyoknak, tehát piaci árupontja, az azt jelenti, hogy háromnyaros pontyok kerültek a vizekbe. Kivételt képez ez alól a Kárpent-Kárp horgásztó, ugye ott minimálisan kell telepíteni, mert ott abszolút nem lehet elhozni halat, tehát az egy kincs, és próbáljuk megőrizni, az egy nagyon jó, illetve a házgyárító, ahova viszont ilyen extra pontyokat szoktunk telepíteni, azért, hogy a bojlis pecásoknak kedvezünk, ott 10 kiló környékén 10 plusz is, illetve egy picit alatt a 9,50-től fölfelé szoktunk halakat vásárolni, és azokat rakjuk bele. Én azt gondolom, hogy eléri célják, megpróbáljuk a vizeket magunk is úgy kezelni, hogy a Csorbató és a Szélmalomtó úgynevezett rapidprecás víz, tehát kispontyokat teszünk, árupontyot bele, hogy ott ez a horgászmódszer kezd kialakulni, a házgyárító az inkább nagy halas víz, már kifejezetten a bojlis horgászoknak kedvezünk vele, illetve van a kárpent kárp, ami gyakorlatilag ott óriási halak, ott 30 kiló fölötti halak is találhatóak, úgyhogy az egy teljesen más kategória. Egyébként ütemtervszerűen tavasszal megtörténtek a telepítések, és most előre is hozunk már telepítéseket, tehát már erős a tagságunk, nagyon sokan vannak nálunk, úgyhogy ne ürüljenek ki a három nyaras pontjukból a vizek, gyakorlatilag már szeptemberben előre hozunk telepítéseket, és már folyamatosan fogjuk telepíteni szeptembertől a vizet, az őszi telepítéseket megkezdjük akkor.
Napokon belül szorítóba lép a nyíregyházi ökölvívó Kovács Rihárd a párizsi olimpián. Most őt hallják.
Nagyon jó érzés volt ott állni a többi olimpikonnal, hisz egy a célunk, hogy Magyarországot képviseljük az olimpián, és nagyon jó érzés volt ezt látni, hogy a többi olimpikon is ott van, és egységben vagyunk. Teljesen más azért. Tudom, hogy ha sikerülne egy érem, ezzel sok kapu megnyílna előttem, és azért a kisgyerekem, tehát a kisfiam miatt is csinálom ezt az egészet, szeretném megbiztosítani a jövőjét. Meg azért ez volt a kisgyerekkori álmom, hogy olimpián részt vegyek, ezért is más egy kicsit most ez nekem. Szeretnék neki hazahozni egy érmet mindenképp. Több hónapos edzőtáborokon vagyunk túl. Jó állapotban érzem magam. Nagyon bízom benne, hogy a lehető legjobb formába tudok majd kiutazni. Aztán 27-én van az első versenynap a súlyomba, addig még finomítunk, csiszolgatunk, élesítünk, aztán ott kell adni a csúcsformát. 20-an vagyunk a súlycsoportba, ha szerencsés a sorsolásom, akkor a 16-ba nem kell boxolnom, de viszont ha mégsem, akkor 16-ba is boxolni kell, és akkor 3 nyert mérkőzéssel vagyok dobogós, de viszont ha szerencsés a sorsolásom, mert ugye ide már az is kell, szerencse, akkor viszont 2 nyert meccsel már érmes tudok lenni. Mondhatom azt, hogy nehezebb kijutni, mint már ott érmet szerezni, mert tényleg nagyon nehéz már most kijutni az olimpiára. Ismerem javarészt már az ellenfeleimet, valakivel már boxoltam is, sőt már egy jó párral boxoltam, tehát ismerem, mert azért már régóta az élmezőnyben vagyok, és ismerem, akik jobbak a súlycsoportomban. Nagyon büszke vagyok, hogy Szabolcsot tudjuk képviselni, és magam nevében is ez nagy elismerés, és nagyon örülök ennek, és bízom benne, hogy jó hírelet tudok majd hozni Nyíregyházának is, és Szabolcs megyének is.
Július 26-a és 28-a között Helyőkeresztúrban rendezik az Expert FPS vitorláskupát. A részletekről Hajdú László szervezőt hallják.
6. éve rendezzük meg ezt a vitorlásversenyt. Expert FPS Kupa néven, barátommal, Nyeste Gáborral találtuk ki annak idején, hogy egy viszonylag nagyobb szervezettségű, komolyabb szakmai hátterű versenyt hozzunk ide a Helyőkeresztúri túra. Alapvetően azért is, mert a kelet-magyarországi vitorlás társadalom megérdemli ezt a versenyt, másrészt pedig azért, mert a vízfelület szakmailag alkalmassá tette most már, a kibányászott vízfelület alkalmassá tette komolyabb versenyek megrendezésére is a Helyőkeresztúri tavat. 6. alkalom, ugye a Covid az számunkra is egy kicsikét nehézkes időszak volt, és a kezdeteknél 5 évre állapodtunk meg az egyik helyi egyesülettel, és most Csorba Dávid személyében a 6. év, ez egy új időpillanat. Csorba Dávid személyében az ő egyesületével egy új szakmai háttérrel próbáljuk ezt a versenyt a lehető legmagasabb színvonalon megrendezni. Ez egy viszonylag nagy vízfelület, amit sok oldalról lehet nézni, és a versenyt sok felől lehet látni. Ez a nézők számára egy kicsit talán összefüggéstelen, de talán nem is ez a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy amikor több mint 30-40 hajó közötti létszámról beszélünk, ami a vizen lesz egyszerre. Ezek színes vitorlákkal fognak hátszélben közlekedni. Egy nagyon látványos történet, tehát én inkább ezt az elemét fognám meg azoknak a számára, akik egy nem láttak még vitorlásversenyt, de érdeklődnének, szeretnének a vízen mozgó hajókat látni. Egy egytengelyes pálya, ez egy a szélirányba felállított kajszbúja, és egy 6 és 12 órát képzeljünk el egy órán, és ebben az irányban mozognak fel és lefelé a hajók, a végén két kör után egy befutóval. De mondom, a lényege inkább az, hogy családokkal, érdeklődőkkel megismertessük magát a vitorlázást, láttassuk, hogy van ilyen sport Borsod megyében, méghozzá nem is akármilyen versenyzőkkel. Ez egy nagyon komoly ranglista verseny, tehát ez általában 1.0-es szorzókkal mennek ezek a versenyek. Ez egy 1-2-es szorzójú verseny, ettől csak a magyar bajnokság magasabb faktorszámú verseny. De mind a versenyzői létszám tekintve, hogy a teljes magyar élmezőny itt lesz Kalózban mindenképpen, és azt gondolom, hogy rendkívül erős élmezőny lesz a finn hajóosztályban, az egyszemélyes hajóosztályban is. Alapvetően most inkább a versenyre koncentrálnánk. Eddig az volt az elsődleges cél, hogy minél inkább megismertessük magának a vitorlás sportnak a lényegét és a létezését. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő módon leterjedt. Most inkább a sportszakmai kérdésekre szeretném koncentrálni. Minél nagyobb versenyzői létszám, minél komolyabb versenyzők jöjjenek ide, minél inkább nemzetközivé váljon ez a verseny. A mostani csapás irány az elsősorban inkább ez. Természetesen a versenyhez kapcsolódó belső szakmai és egyéb programok most is meglesznek, és magánál a verseny kezdetekor eldöntöttük azt, hogy bizonyos időközönként kiadunk sportszakmai életműdíjat. Ezt eddig két alkalommal tettük meg. Koleszár Lajos kórházigazgató úrnak adtunk annak idején egy ilyen életműdíjat, illetve Érdi Mária, most kezdődik a Párizsi Olimpia éremvárományos, neki abáljuk el, szüleinek adtunk életműdíjat. És idén úgy döntöttünk, hogy egy tavaly elhunyt vitorlás barátunknak, Demén Sándornak az emlékére adunk ki egy életműdíjat, aki sokszor öregvítette Miskolc, a Máitó, Borsod hírnevét országos és nemzetközi versenyeken is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
In that moment there was peace. No one walked alone on the streets. A migration of dancing light, gathering, returning home from the night. It came falling down, follow the sun went down over the bridge, and the music and dance reached its pitch. Satellites, they joined the world in the games. Hope was born again to live in the flame. They came falling down, following the angels down, falling down, following. If I never live to see another day, I wish that it could always be just that way. like a symphony of dancing light, banishing the world's woes into the night. They came forth.